Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az új énekesfüzet 34. énekével. Egy megvallás: csak benned nyugszik meg szívem. Sok szeretettel köszöntöm a megjelent bátrakat, és azokat, akik óvatosságból is, vagy egyéb szempontok miatt is a tévéképernyők, vagy a képernyők előtt vannak, és így most érdekes ez az érzés, hogy vannak itt azért nem ismerek, mert még nem láttam, vannak itt azért nem ismerek, mert nem látom a masszol, és van, aki pedig nem látom, mert csak ő lát engem. Na hát ez egy ilyen érdekes helyzet most. Folytassuk Isten tiszteletünket az új énekesfüzet 13. énekével. Istent áldjuk ezzel az énekkel. Áldom szent neved.
Semmiben áldom neved,
Hívunk, várunk, Szentlélek, Isten, áld meg az összegyűlésünket, látfigyelésünket, ige hallgatásunkat. Amen. Hallgassuk meg Isten igét különböző helyekről, az Ószövetségből is és az Új Szövetségből is. A példabeszédek 8-ból olvasom először Isten igét, a 30 és a 31. versből. Én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, színe előtt játszadozva mindenkor. Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. Ez Isten bölcsessége, megszemélyesítve mondja. Ézsaiás proféta 43. részéből olvasom a következő igét, a 3-tól a 7. versig, majd a 10. verset. Nagyon nagy bíztatás, így hallgassuk. Mert én, az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom Északnak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről. Mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. És végül a Új Szövetségből, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, az 5. részből, az 5. verstől. Mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Hallottuk az igéket, válaszoljunk most imádságban Istennek. Nagyon köszönjük, édesatyánk, az életünket. Köszönjük, hogy itt lehetünk most ebben a templomban, vagy az otthonainkban. Köszönjük a családjainkat, köszönjük az életünknek a történéseit, folyását. Még akkor is, hogyha, ahogyan énekeltük, nem csak áldások, hanem vannak nehézségek is, vagy lehet, hogy azok is áldások. És nem csak világosság van körülöttünk, és nem csak egyből tudunk téged dicsérni, hanem van, amikor a sötétség zár körül, de akkor is, mint hogyha erre tanítanál minket, hogy abban is tudunk téged dicsőíteni. Úrunk, olyan sokféle háttérrel jöttünk most össze, vannak örömeink, nyomorúságaink, arra szeretnénk kérni, hogy jelenjél meg nekünk most, ajándékozz meg minket a jelenléteddel, az igéd által, Szent Lelked által, hogy hallgassunk rád, hogy gyönyörködjünk benned, és hogy mi is a te örömödre legyünk. Köszönjük, hogy te meghívsz minket, hogy te szeretsz minket. Köszönjük azokat a megszólító igéket, amikkel most is bíztattál. Köszönjük, hogy fontosak vagyunk a számodra, és ennek a szégyenével jövünk eléd, hogy miközben te kifejezed, hogy fontosak vagyunk, mi nagyon sokszor pont az ellenkezőjét fejezzük ki te rólad. Bocsáss meg ezekért, amikor elfeledkezünk rólad, amikor úgy éljük az életünket olyan iramban, meg olyan stílusban, hogy az nem hozzád méltó. Arra szeretnénk kérni, Úrunk, hogy most hadd erősítsük meg a veled való szövetségünket, hogy amikor innen kimegyünk, akkor is megmaradjanak benned bennünk az igéid, a biztatásaid és a te jelenléted. Így hívunk, várunk, Szentlélek, Úristen, kérünk, hogy ajándékozz meg minket magaddal, áld meg minket Jézus nevében. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 164. dicséretünk első versét énekeljük fennállva. Kegyes Jézus, itt vagyunk te szent igéd hallására. Amit Isten szent lelke segítségű hívásával hirdetni kívánok most közöttetek. Megvan írva a Pál apostolnak az első korintusi levelében, a 10. rész 31. versében. Így szól, akár esztek tehát, akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Egy történettel kezdem. Az elmúlt hetek az iskola kezdéssel és itt nálunk a konfirmációval, arra készüléssel teltek, és közben történt ez a történet. Meg még most is történik. Megkértek általam nem ismert emberek, hogy látogassak meg valakit, aki a halálos ágyán a hitről akar beszélgetni. Hát ez lelkésznek való feladat. Egy kis imádsággal és némi szorongással indultam el. Elmentem, egy idős férfihez kellett mennem, aki végstádiumú betegségben volt, és hát ővele kellett megismerkednem, bemutatkoztunk egymásnak. Pár dolgot megtudtam az életéről, a munkájáról, a családjáról, de ahogyan ott beszélgettünk, hát hamar elfáradt, úgyhogy nem sokra jutottunk, de mondtam, hogy igyekszem majd hamar eljönni megint. A következő látogatás sürgőssé vált, mert rosszul volt már nagyon, de nagyon fáradt volt. Amikor oda mentem, akkor alig tudtam vele beszélgetni. Én kezdtem neki igét olvasni, meg imádkozni, meg énekelni, de hát belealudt, és nem tudott figyelni. Már gondoltam, hogy akkor elmegyek, és akkor megjött az egyik gyermeke és az unokái. Nagyon érdekes volt látni ezt az átváltozást, hogyha láttatok már feltámadást, ez olyan volt, megelevenedett. Tehát a csukott szemei felnyíltak, és gyönyörködött az unokáiban, meg a fiában, és hát volt egy kis beszélgetés, és láttam, hogy én most felesleges vagyok, úgyhogy kezdtem elköszönni, hogy akkor én most megyek is. És akkor egyszer csak, hát ha meg tudott volna ragadni, megragadott volna, csak a tekintetével mondta, hogy el ne menjek, valami fontosat akar mondani. Sőt, még a többieket is ki akarja küldeni, mert csak négy szem közt akarja mondani. Hát, mi az? És amikor mégis kiment mindenki, akkor tényleg ahhoz képest, hogy eddig nem, még a szavakat is nehezen mondta ki, ezt teljesen tisztán mondta, hogy konfirmálni akarok. Én megkérdeztem, hogy de hát miért? Azért, mert az édesapám lelkész volt, és én hozzájártam hittanra, és a konfirmáció előkészítőre, és aztán nem konfirmáltam. Hát én mondtam neki, hogy ez nagyon szép gondolat, de azért a konfirmáció nem arról szól, hogy az édesapánknak megfeleljünk, és akkor, amit ő ránk hagyott, azt most még a halálos ágyunkon hozzuk be. Ez nem volt nagyon lelkigondozói tőlem, de próbáltam tisztelettel ezt képviselni, és mondtam, hogy miről szól a konfirmáció, hogy ez a szövetségünk megerősítése Istennel. Azt mondja, tudom. Akkor ezt a szövetséget akarja? Igen. És akkor hát kérdeztem ezeket a kérdéseket, amiket ilyenkor kell kérdeznem, hogy hiszi-e, hogy tényleg ő is bűnös ember, hogy Jézus Krisztus szabadítja meg a bűneikből, kereszthalála és a feltámadás által. Igen, hiszem. Van-e megbánnivaló bűne? Nincs. Azaz, dehogy is nincs. Rengeteg van. Tehát így ment a társalgás. Úgyhogy megegyeztünk, hogy hát akkor most konfirmáljunk. Nem voltam annyira felkészülve, de végig is Isten lelke segített, hogy ott a hitvallást tettünk, elmondtuk az apostoli hitvallást, egy személyes hitvallást is meg tudtam fogalmazni, és aztán azt utána mondta, és egy bűnvalló imádságot is mondtam, azt is utána mondta. Mondom mindezt úgy, hogy előtte még a szavakat is nehezen ejtettem. Na hát amikor ez megvolt, akkor megáldottam, és kijelentettem, hogy Isten befogadta őt a családjába, és hogy várja őt a mennyei haza, az örök élet, a mennyei állampolgársága van. Hát a bácsi ragyogott, mosoly öröm volt, és békessége volt. Utána elutaztam egy hétre, ami alatt a bácsi majdnem meghalt, úgyhogy hívtak, hogy újra jöjjek. És a múlt vasárnap az történt, hogy még úrvacsorát is adhattam neki. Az az érdekesség ennek, hogy a múlt vasárnap volt ugye az úrvacsora, amit a mi konfirmáltatjaink is először vettek. Tehát mondtam a bácsinak, hogy most tulajdonképpen azzal a hét kislányjal együtt úrvacsorázik, aki már a templomban ma úrvacsorát vett. Ezen is tudott egy kicsit derülni. A történetnek most itt véget vetek, persze mondom, folyik még tovább, de hogy miért mondtam el? Azért, mert bármilyen életet tervezünk magunknak, és bármilyen életet élünk a magunk esze szerint, a halálos ágyunkon jelentőségüket vesztik a céljaink, nagyon sok célunk, a diplomáink, a társadalmi megbecsüléseink. Egy dolog maradt fontos, rendezni a kapcsolatomat Istennel és az emberekkel. Megerősíteni a kapcsolatot, a közösséget. Konfirmálni. Azért ezzel a történettel kezdtem, mert a sorozat, amiben vagyunk, nagyon filozófiai kérdéseket vet fel, de közben éreznünk kell, hogy mennyire nagy a tétje ezeknek a kérdéseknek. Hogy mi végre létezünk? Mi az életünk célja? Számít egyáltalán, vagy fontos-e az életünk, amit itt élünk? Mi a küldetésem, és hogyan töltsem be? Egy kicsit ismételnék is, hogy mi volt az előző két alkalommal. Ilyen erős tételmondatokat mondtunk ki, hogy Isten teremtett engem, és nem a véletlen műve vagyok. Ez nagyon meghatározhatja az életünket. Lehet közöttünk olyan valaki, aki azt mondja, hogy nem csak, hogy általában az embereket véletlenül hát jöttek létre, de hogy én biztos, hogy véletlenül jöttem létre, mert sem az apám, sem az anyám nem akart engem. Ezeknek az embereknek még erősebben szól ez a tézis, hogy lehet, hogy az emberek nem akartak, de Isten akarta, hogy legyél. és nem a véletlen műve vagy, hanem Isten hívott téged életre. Isten képű vagyok, ez a második tétel. Rendeltetésem, küldetésem van, Isten képű, Isten képviselő vagyok, az ő gondnoka vagyok, és gondnoka vagyok ennek a világnak. Ez is nagyon fontos, meghatározza a viselkedésemet, az életemet, ahogyan dolgozom, minden hozzáállásomat. A múlt alkalommal erről beszéltem, hogy ez az élet csak idéglenes állomáshely. Tehát az igazi célom az az örök élet, tehát amire Isten életre hívott, az az örök élet. Ez fontos, de ez idéglenes. És itt csak átutazó vagyok, tranzit utas. Ennek is van egy használható következménye, hogy ne akarjak nagyon berendezkedni erre a világra. Meg ne a helyi világi influencereket hallgassam, akik próbálnak engem meghatározni. Tehát ez a mai célbetű, a célkitűzés, hogy hogyan éljek, mit tegyek, hogy Isten tervét betöltsem. És ma is van egy tézis, és ez a címünk itt is van a liturgiás lapon, hogy dicsőítésre vagyok teremtve. Ez a világ és én Isten dicsőítésére lettünk teremtve. Most érdekes volt a készülés közben arra gondolni, hogy lehet, hogy ezt olyan emberek is nézik, akik csak ide keveredtek, hát gyanús, hogy azért általában mindenki valami céllal keresgél az interneten is, de hogyha valaki nézi ezt az adást, vagy hallgatja, aki ezzel abszolút nem ért egyet annak, az lehet, hogy itt most kikapcsolja, vagy kinyomja. Ez egy vita műsor is, hogy az Isten, meg az Isten tisztelet tulajdonképpen minden olyan valakit, aki másként hiszi, kicsit provokálja ezzel. A világ és én Isten dicsőítésére lettünk teremtve. Hát ez a mi tézisünk. Én ezeket most próbálom majd alátámasztani, hogyha valaki, olyan valaki hallgat és néz, akinek ez nagyon bizonyos tenni kell, az legyen türelemmel. De ez is egy kérdés, hogy mi egyáltalán dicsőíti Istent, meg egyáltalán mi az, hogy dicsőítés. Úgyhogy ilyen filozófiai alapállás vagy üt a téma az, ami a mai alkalomnak a témája. Azért igyekszem arra, hogy legyen benne alkalmazás is, hogy ne legyen száraz. Azért is fontos ezt tisztázni, mert ezek mind meghatározzák a hozzáállásunkat, az életvitelünket. Most így mondom, a gazdasági, a politikai, meg a művészeti hatásgyakorlókhoz is, tehát akik próbálnak minket amúgy is meghatározni. Már az előbb mondtam ezt a divatos szót, hogy influencer. Tehát aki próbál hatást gyakorolni ránk. A Biblia és az egyház is ilyen influencer akar lenni. Most, hogy kimegyünk ugye az internetes térben, még inkább, nem tudom, hogy az, hogy ez az Isten tisztelet mennyi ideig tart, hogy ez mennyire nyomalatba. A mi gyerekeink egyperces, kétperces, háromperces blogokat, vlogokat, videókat nézegetnek többféle forrásból, és olyannyira hatásosak ezek az influencerek, hogy ők ezeket kívülről tudják. Persze van benne sok-sok humor, meg sok-sok látványelem is, úgyhogy ez még ebben nekünk fejlődni kell, de majd lehet, hogy az is eljön. Tehát meghatározó akar lenni ez az influencer, hogy mit kell csinálnom, és hogy miért. És ez a mai alkalom is erre szeretne minket meghívni, hogy mit kell csinálnom Isten szerint, és miért. Minden Isten tisztelet és minden ilyen prédikáció valahol egy ilyen korrekciós alap is, hogy átnézzem akár a mai napomat, hogy ma azt csinálom-e, amit kell csinálnom, amiért itt vagyok. Azt teszem, amit kell, vagy mások akaratának engedelmeskedem. Korrekciós alap, mert lehet, hogy közben rájövök, hogy az időt fecsérlem, felesleges, sőt káros dolgokkal foglalkozom. Hát erre való ez a mai alkalom, hogy ezeket egy ilyen szűrőt feltegyünk, hogy a fontos dolgok ne a halálos ágyunkig várjanak, hanem most kerítsünk rájuk sort. Ha konfirmálni kell ma, akkor konfirmáljunk ma, most. Miközben én beszélek, hiszem, hogy Isten szent lelke dolgozik bennünk, és lehet, hogy valaki azon ábrándozik el, ami a saját gondolata, de lehet, hogy valakit az Isten lelke szólít meg, és azt mondja, hogy igen, én most Istenem, én most ma veled meg akarom erősíteni a szövetséget. Prédikálhat a lelkész, amit akar, de én most ezt az itteni időt arra használom, hogy veled most megerősítem a szövetséget. Na, a lekcióink arról beszéltek, és három különböző helyről hoztam a lekciót, hogy Istennek fontosak vagyunk, gyönyörködik bennünk, és minden áldozatot meghozott értünk. Hozhattam volna még rengeteg igét az Efézus 1-ből, hogy Isten már a világ alapjainak felvetetése előtt gondolt ránk, az ő tervébe benne voltunk, de most csak koncentráljunk ezekre az igékre. A példabeszédekben levő ige azt írja, hogy gyönyörködtem az emberekben, és játszadoztam velük a földkerekségén. Tehát, mint hogyha Istennek ezt a játékos oldalát, ezt a szülőt, aki a gyerekeivel játszik, ezt hozná elénk. És nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy Isten mindent, amit teremtett, azt mondja, hogy jó, és gyönyörködik benne. Ez a világ, ez gyönyörűséges, és az emberek is gyönyörűségesek. Most már elég idős vagyok ahhoz, hogy szentimentális legyek, és eszembe jutnak ezek a gondolatok, hogy megyek a metrón, ritkán megyek egyébként a városba, de megyek a metrón is, és néha így elcsodálkozom a sok emberen, ahogy hát mindenki persze bele van merülve a kütyűjébe, meg vagy néz maga elé, de inkább a telefonjára, de hogy csodálom meg gyönyörködöm az emberekbe, hogy milyen szépek ezek az emberek. Tehát, mint hogyha megkapnám Isten szemüvegét, hogy megáll az idő, és nézem az emberi arcokat, tekinteteket, mozdulatokat, és úgy tudok bennük gyönyörködni. Hiszem, hogy Isten adja ezeket a dolgokat. Az más kérdés, hogy ez egy érdekes módszere Istennek, hogy megtanít minket olyan dolgokra, amiket ő csinál, úgyhogy helyzetbe hoz. A pszichodrámának van egy ilyen csattanós felszólítása, amikor a dramatista, aki az egészet koordinálja, azt mondja a szereplőknek, hogy szerepcsere. És a szerepcserében, hát tényleg, ahol eddig voltam, onnan ki kell lépnem, és át kell mennem a másik oldalra. Most ez a szerepcsere, hogy Isten atyaként jelenti ki magát, és azt mondja, hogy te is legyél atya. Nézed az embereket az én szememmel, az én szemszögemből. És a legelső ilyen, hát talán nem is a legelső, de nagyon hatékony ilyen szerepcsere volt, amikor én is apa lettem először, és ott láttam az első gyerekemet, és hát elolvadtam, és úgy éreztem, hogy mostantól ez a világ egy más dimenzió, és nagyon-nagyon örültem, gyönyörködtem benne, és hát azóta is gyönyörködöm a gyerekeimben. Nem egy nagyon nagy vizuális dolog, de hoztam egy ilyen kis rajzot. Ez a második lányom, a harmadik szerelmem, vagyis hát most már sokadik szerelmem, mert közben több gyerek is született, rajza. 4,5 éves volt, csak itt azért hoztam ezt a rajzot, így egy 4,5 évesnek a rajza, itt két ember lovagol rajta, a lovak is eléggé művesen meg vannak alkotva, kunkori farokkal, meg nagyon délszegen lovagolnak rajta a gyerekek, ugye? Hogy mennyire sok szépség, ez most még be is lett laminálva, hogy elnevesszen a enyészetben, hogy annyira ontotta a rajzokat ez a lányom, és úgy kellett szinte kapkodni, nehogy elvesszenek ezek a szép rajzok, ezek a pillanatok a gyerekkorból. Gyönyörködünk a gyermekeinkben, és aztán nem csak gyönyörködünk. Tehát nehogy azt higgyük, hogy most itt egy valami ideális, vagy idealizált képet kapunk. Isten sem mindig gyönyörködik. Van, amikor szomorkodik rajtunk. És hát mi is van, amikor szomorkodunk a gyerekeinken, van, amikor vannak nagy csaták, meg lázadás, meg egyebek. Nálunk is megtörtént ez. És ezt úgy hívják, hogy bűneset, és Isten elvesztett minket, illetve mi megtagadtuk őt. De Istennek annyira fontosak vagyunk, hogy amikor ennek a következményeit, ennek a levesnek isszuk a levét, akkor ilyen szép ígéreteket mond, mint amit az Ézsaiás 43-ban olvastam. Ezt annak a népnek írja, mondja a proféta szájával, akik fogságba kerültek. Annyira istentelenül éltek, hogy végül is a felettük összecsapó politikai viharok elvitték a népet, elhurcolták Babilonban. És ez a szép üzenet a fogságban levő népnek szól, hogy vissza foglak titeket hozni. Visszahozlak, és csak hadd emeljem ki azt a részt, ami nagyon hangsúlyos most a mi esetünkben is. Azt mondja, hozd ide fiaimat a messzességből, leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Itt van kimondva, hogy dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Ezek vagyunk mi is. Minket is Isten a saját dicsőségére teremtett, és jó az ő népének lenni, és ő az atyánk akar lenni. Fontosak vagyunk a számára, és a rabságból is ki akar menteni. És ennek az újszövetségi változatát olvastam a római levélben, ami nagyon keményen mutatja Istennek a szeretetét, mert amikor még erőtlenek voltunk, vagy mondhatnánk ószövetségi terminológiával rabságban voltunk, a bűn rabságában, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk istentelenekért. Ez az elveszett állapot, az istentelenség. Hiszen még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ennyire szeret minket Isten. Minden áldozatot meghozott, hogy megmentsen, amikor a bűn miatt elvesztünk. A fia váltság halálával fizetett. Így mondja ez a bizonyos sorozatunk, hogy méltó arra, hogy Istent dicsőítsük. Tehát ezekért a dolgokért, ahogyan megteremtett minket, ahogyan megváltott minket, méltó, hogy dicsőítsük őt, és ez a mi életcélunk. És most itt ezek még mindig nagyon keresztény szakkifejezések, még nekünk keresztényeknek is nagyon sokszor nehezünkre esik. Egy picit el is időzök ennél, hogy az Isten dicsősége, hogy ez mi is. Használjuk ezt a szót, de nagyon nehezen értjük. Az, hogy dics, benne van ez a szót, hogy dics, dicséret, ezt tudjuk, mert ugye erre vágyunk mi is a legjobban. Még az is, aki letagadja. Tehát nagyon szeretjük, ha megdicsérnek, és hogyha megdicsérnek minket, valaki megdicsér, még az ellenségeinket is szívesen fogadjuk. Egyszerűen a dicséret kapukat nyit meg, felemel, jót tesz, elolvaszt. Most erre van szüksége Istennek. Hadd mondjam, hogy miközben mi emberek erre vágyunk, és ez nincs nekünk, Istennek dicsősége van. Tehát ez neki van, neki ez a lényéből fakad, és nem neki van rá szüksége, hogy őt dicsőítsék, hanem nekünk, hogy mi őt dicsőítsük. Hadd idézek Rick Warren könyvéből, ami alapján a sorozat is megy, a céltudatos életből. Vajon mit nevezünk Isten dicsőségének? Ez Isten lényege, természetének eszenciája, jelentőségének súlya, pompájának ragyogása, erejének megmutatkozása és jelenlétének légköre. Isten dicsősége nem más, mint jóságának és a többi benne rejlő örök tulajdonságának a kifejeződése. Hol található meg mindez? Elég csak körülnézni, minden, amit Isten teremtett, valamilyen formában ezt a dicsőséget tükrözi. Ez szárul elünk a legkisebb mikroszkopikus méretű életformában, épp úgy, mint a fenséges tejútban, a naplementékben, a csillagokban vagy az évszakokban. A teremtett világ felfedi a teremtő dicsőségét. Neki van dicsősége. És amikor kiestünk az ő vele való közösségből, ebből a dicsőség légkörből is kiestünk, erre mondja Pál apostol egy Zsoltárt idézve, hogy minden ember vétkezett és hiányával van az Isten dicsőségének. Ez az a bizonyos hiány, ami bennünk van, és szeretnénk ezt a dicsőséget, és ezért van az, hogyha mi magunk akarjuk magunknak ezt a dicsőséget, akkor nagyon rossz helyre kerül, vagy ha mi Isten helyett más dicsérünk, akkor az is nagyon rossz helyre kerül, mert személyi kultusz lesz belőle, vagy felfúvalkodottság. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezért tegyük helyre, hogy Isten méltó arra, hogy dicsőítsük, nála helyén van a dicsőség, amikor mi neki adjuk a dicsőséget, akkor az neki a helyén van, és mi is a helyünkön vagyunk akkor, hogyha őt dicsőítjük. Na de akkor hogyan és miként dicsőíthetjük őt? És hát tulajdonképpen most az derül ki, hogy ez az alkalom tulajdonképpen egy tartalmi jegyzéke is annak, ami majd most következik a sorozatban, mert itt öt területet is látunk a könyvben, amit végig ki fogunk fejteni. Hát nem ilyen részletesen, mint a könyv, de minden területhez talán két-három prédikáció fog majd tartozni. Az első terület az imádat. Isten arra teremtett minket, hogy imádjuk, és ezzel dicsőítsük őt. Erről mindjárt fog egy pár szót szólni, de igazán nem ma fogom kimeríteni ezt a témát, csak elkezdem. A második terület az, hogy Istent az dicsőíti, hogyha ha szeretjük az ő embereit, az ő népét, az ő családját, az egyházat. A harmadik dolog az, hogy Istent az dicsőíti, hogyha egyre inkább elkezdünk hasonlítani, hasonulni Krisztushoz. Ezt úgy hívjuk keresztény szakkifejezéssel, hogy megszentelődés, növekedés a szentségben. Ahogyan szemléljük Jézus Krisztust, ahogy olvassuk az igét, ahogyan élünk, egyre inkább az ő formájára változunk el. A negyedik az, hogy az dicsőíti Istent, hogyha mindazt, amit adott nekünk, a lelki ajándékainkat, a tehetségeinket, talentumainkat, lehetőségeinket, ezeket használjuk méghozzá a gyülekezet és az Isten országának az érdekében. Ezért is fontos, hogy amit mondtam az elején, hogyha nem ezt tesszük, akkor elfecséreljük az időnket. A lelki ajándékok használata, ez a negyedik. És még az ötödik, ami dicsőíti Istent, beszélni és élni azt a bizonyságtételt, ami Istenről és Jézus Krisztusról szól, ami az ő velük való kapcsolat, a képviselet. Ez a bizonyságtétel, ez is egy keresztény szakkifejezés, ami nem csak beszéd, sőt, főleg nem beszéd, hanem inkább tettek. Tehát ez az öt, az imádat, az Isten családjának szeretete, a Krisztushoz hasonulás, lelki ajándékaink használata is, végül is beszélni, bizonyságot tenni Istenről, embereket hozzávezetni. Hát ma elkezdjük az elsőt, az imádatot, de hadd mondjam, hogy tényleg csak elkezdjük, és aztán ebből még több alkalom lesz. Az Isten imádata, arra teremtettünk, hogy őt dicsőítsük, még hozzá az imádattal. Ez most lehet, hogy azt mondjátok, hogy saját magával akarom megmagyarázni a szót. Maga ez a szó, hogy Isten tisztelet, ez is egy kicsit az imádatról szól. Angolul worshipnek mondjuk, az imádatot jelent. De hadd mondjam azt, hogy ez egy félreértés. Az Isten tisztelet, amit most művelünk, az nem az igazi imádat, vagy az igazi imádatnak csak egy része. Nem egy alkalom, nem egy tólig tartó keretek közé zárt alkalom az Isten dicsőítése, hanem így mondom, hogy az életforma, egy életstílus, egy gondolkodásmód, amit magunkévá kell tennünk. Másik ilyen félreértés, hogy van, aki meg így is jött a köztudatba, a keresztény köztudatba, hogy vannak dicsőítő énekek. Miért vannak nem dicső énekek is? Vagy van dicsőítő imádság, meg nem dicsőítő imádság? Tehát igazán itt is próbáljuk valahogy elválasztani ezt, hogy mi dicsőíti Istent, meg mi nem. Nem biztos, hogy jó helyen választjuk el. Az életmódunk és az életstílusunk, az egész valónk, minden, amik vagyunk és amit teszünk, ez lenne az Isten dicsőségére. Ahogyan olvastuk az igében, hogy mindent Isten dicsőségére cselekedjetek. Azt mondja, hogy Pál, hogy akár eszek, akár iszok, mindent Isten dicsőségére cselekedjetek. Most ebben a mai alkalommal csak ezt a pici részt fogom kibontani jobban. Akár eszek, akár iszok. Ez egy banális dolog, hogy kerül ide az Isten tisztelet egy evésívás. Hát majd mindjárt kiderül. Ahogy az evésívás kicsi dologként mégis Isten tisztelet, úgy az életünk sokkal több, kisebb dolga is, még mind az Isten tisztelet része kellene, hogy legyen. Most nem is, még az írásról sem akarok beszélni. Vagy vegyük egy kalap alá az evéssel. Az, hogy miért eszem, az, hogy mit eszem, meg hogy hogyan eszem, nagyon nem mindegy. Most lehet, hogy egyeseknek felkeltem az érdeklődését, van, aki azt mondja, hogy hát ezért jöttem Isten tiszteletre, most a evésről beszéljünk, hát nehogy már. De hát nézzünk bele a mélyre. Na az, hogy miért eszem? Hát azért eszem, mert szükségem van a táplálékra, ugye ez a szabatos válasz. Na de hát nézzük csak meg a szokásainkat, hogy miért eszünk. Itt az a fontos, most itt az alkalmazásban szorulunk néha, mert ugye tudjuk mi, hogy mit kéne csinálni, vagy hogy kéne csinálni, csak nem úgy csináljuk. Tehát amikor alkalmazzuk az igét, és amikor itt hát bizonyos dolgok lelepleződnek, akkor ez kínos, mert nem azt csináljuk, amiről tudjuk, hogy kéne csinálnunk. Mondom, korrekciós alap. Tehát rengeteg, tehát bemegyünk egy boltba, és látjuk azt a sok-sok élelmiszert. Már az élelmiszer is sok, de mi sok még? Hát az ital az is sok, de a nasi. Figyelem, nem akarok nasi ellen beszélni, tehát én is szeretek nasizni. Minden nasit szeretek. Szeretem a sósat is, a magyarót, a chipset, mindent, ami egészségtelen, nagyon szeretem. És szeretem az édességeket is, a csokit, mint gombócartulal együtt el tudnám sorolni az összes csokoládét, az egészséges csokoládét, meg az betegítő csokoládét, mindent el tudok mondani. Nem az a kérdés, hogy nassoljunk-e, vagy ne nassoljunk, hanem miért csináljuk. Ha valakinek egy pici örömet szeretnénk szerezni, vagy megszínesíteni az életét, vagy a szeretetünket akarjuk kifejezni, ezért szoktunk ilyen nasit venni. Lehet ez, csak ne sokat. Jó? Tehát igazán az, hogy miért csinálom, hogyha én ezt valami olyan élvezetből csinálom, ami valamit pótol, akkor rossz úton járok. Ha nekem ez időtöltés, vagy udalomíző, akkor rosszul járok. Vagy hogyha ez nekem pótcselekvés, jutalom a nap végén, ami az igazi jutalom helyett, akkor ez is pótcselekvés. És meg is van a gyümölcse. Nagyon sokféle betegség, tényleg sok esetben a cukorbetegség is. Sokféle dolog, persze ez összefügg mozgáshiányal sok mindennel, meg más helyen is, ahogyan rosszul élünk, de most csak az evésre koncentrálva az élvezeteket túlzásba viszem. Nem úgy csinálom, ahogy kellene, de hiszem, hogy Isten az élvezeteket nekünk arra adta, hogy élvezzük őket, csak nem mértéktelenül. És itt megint az van, hogy a Szentlélek ajándéka, hogy mértékletesen lehet nasizni. Jó? Tehát nehogy valaki azt mondja, hogy eljöttem az Isten tiszteletre, és akkor megszólott a lelkész, hogy ne nasizzak. Nasizzunk, csak úgy, ahogyan Isten dicsőíti. Jó? Mert ez a kulcsszó be fog mindig villanni, hogy mi dicsőíti Istent? És amikor nyúlok a nem tudom, hanyadik falat felé, akkor ez dicsőíti Istent? Vagy ez már nem? Na hát ezek nehéz kérdések, de majd beszélgessünk a családunkban erről. Nálunk ez rendszeres vita, hogy amikor én veszek valamit, és rábízom a gyerekekre, akkor odaadhatom-e nekik, vagy ki kell porcióznom. Na, ennyi. De hát mi felnőttek is hasonlóak vagyunk, néha nagyon gyorsan elfogynak a nasi dolgok. Miért eszel? Hát azért eszem, mert táplál, mert szükségem van rá, mert abban van az életem. És érdekes, hogy Isten azt mondja néha, hogy és akkor most böjtölj. Most ne egyél. Mert van fontosabb is, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igével is. Na erre még visszatérünk. Mit eszel? Hát táplálékot. Hát azt ami felépíti a testemet. Vagy azt, ami kell energiát ad, hát, mert kell élni. Most ez nagyon könnyen elmegyek ilyen irányba, bocsánatot kérek előre is, hogy én ugye élelmiszeripari mérnöki végzettségem van, meg dietetikusi, tehát nekem ez veszőparipám is lehetne, vagy volt. Nem akarok ilyenbe belemenni most. Most csak az alapelvet szeretném mondani, hogy tudjuk-e, hogy mit eszünk. Ez az első. Tudjuk-e, hogy mit eszünk, és most csak az árát néztük, vagy csak az ízét néztük, az ízé érezzük. És az az érdekes, hogy megvívjuk a gyerekeinkkel is ezt a harcot, hogy nem akarja enni azt, ami egészséges. És miért nem eszed azt a zöldséget? Na, mert nem szeretem. Na és akkor mi van? És nagyon sokszor erről szól a életünk, hogy mi megint a magunk kényelmére, magunk szeretetére, magunk ízlésére élünk. Ami nem kellemes, azt kiiktatjuk. Pedig Isten azt mondja, hogy de ez is kell neked. Lehet, hogy nem kellemes, de kell. Hosszú távon nagyon kell. Az egészségednek kell. Úgyhogy tegnap este is volt egy ilyen epizód, hogy csak én ettem meg a paprikát valakinek a tárgyájáról, de nem álltam meg, hogy ne szóljak, hogy figyelj, azért valamit találjunk ki, ami helyettesíti azt, ami nagyon kell neked. Most nem részletezem, hogy miért kell, de kell. Mert egyébként, ha rajtunk múlna gyerekeken, akkor maradna az édesség, meg a csoki, meg a cukorka, meg a nyalóka, meg a fagyi, és akkor hát éljünk ebből. Felnőttekként is sajnos ez a helyzet, hogy nemhogy sokszor nem egészségeset eszünk, hanem károsat, vagy ez hozzátartozik az is, hogy mikor eszem, ez a tulajdonképpen a hogyan eszemnek a felség területe, hogy van, amikor nem kéne ennem. És ezért kérdés, hogy miért eszem, mert időtöltés, mert unatkozom, mert jutalmazni akarom magam. Ezek nagyon fontos kérdések. Nem kell mindig enni. És van, amikor nem kell enni. És itt vagyunk a böjtnél. Isten ezen keresztül akar minket fegyelmezni, a testet, az akaratunkat, meg arra hívni minket, hogy több az élet. Hogy figyelj rám, hogy most ne altasd el magadat az érzékszerveiden keresztül, hanem rám figyelj. Nagyon sokan, akik böjtölnek, mondják ezt a tapasztalatukat, hogy amikor böjtben vannak, minden érzékszervük, lelki kiélesedik. Nagyon kell ez, nagyon kellenek ezek a böjtök. Hogyan eszel? Itt tartunk. Mikor eszel és hogyan eszel? Az is érdekes, ahogyan volt, hogy elmenjünk családot látogatni, meghívnak minket vendégségbe, és akkor hát mi, mint keresztények általában szoktunk imádkozni evés előtt, de van ahol meg se várják, még leselülnek mindenki, már neki esnek az ételnek. És akkor mi így összenézünk, hogy hát mi nem így szoktuk, de alkalmazkodunk. De hogy nagyon fontos az, hogy megtanítsuk ezt a gyerekeinknek és magunknak is, hogy az étkezés az tulajdonképpen egy Isten tisztelet. És amikor odaülünk az asztalhoz, az közösséggyakorlás. És emlékszem rá, hogy a családi táborban, a gyülekezeti táborban is volt az, hogy a egyes családoknak ezt tanítani kellett, hogy most figyelj, gyűjtsd össze a gyerekeidet, és jöjjön mindenki ide, és most egyszerre üljünk le. És nincs elrohangálás. De hát ez otthon nálunk nem így van. Hát mondom, most ez itt viszont így van, és esetleg hát ha otthonra is jó lesz ez a minta. Hálát adva ülünk le. És amikor Jézus leül a tanítványokkal, megtöri a kenyeret, és hálát adva körbeadja. És dicséri Istent. Nagyon-nagyon nagy jelentősége van annak, hogy amit énekeltünk, hogy te adsz és elveszel, azt így az imádságban kifejezzük, hogy ezt az ételt most Isten adta, és az életünket is ő adta, és hogy most majd ehetünk, azért nagyon sokan megdolgoztak. Emlékezzünk meg róluk. És arról is megemlékezhetünk, hogy valakinek meg nincs mit ennie. De nagyon fontos, hogy ahogyan eszem, ott van-e Isten, hogy én Istennek hálát adva eszem-e, vagy pedig csak belapátolom, mert gyorsan csak erre van időm. Nem is nézek oda, vagy másra figyelek, vagy dolgozom közben. Jó, lehet ilyen is, hogy az embernek erre van szüksége egyszer-kétszer, tehát nem, most senkit nem akarok leszidni azért, hogyha valamilyen előfordul, de azért nem erre való az evés, jó? Tehát, hogy dicsérjük Istent az evésünkkel is. A katolikus testvéreknek van egy ilyen bűnlistája, ahol az egyik fő bűn a falánkság. Én nem is tudtam, hogy ez létezik, vagy hogy már a falánkságról tudtam, de hogy ez a hét fő bűn egyike. De hogy nagyon érdekes volt látni például belénk építve, amikor először voltam külföldön, és a magyar csoport ahogyan rávetette magát egy ilyen terülyasztalkámra. Tehát, mintha ki lennénk éhezve, és olyan falánkon nekiálltunk zabálni, hogy, és a tányérra mindenki pakolt, mintha egy évszázados éhségünk lenne. És hogyha tudunk hálát adni Istennek, és megemlékezni arra azokra, akiknek nincs, akkor nem csak, hogy nem leszünk falánkak, hanem hálával leszünk, és még talán annak is juttatunk, akinek nem jutott. Na hát ennyi, most csak ennyi bevezetésképpen, hogy mennyire gazdag ez a téma, ez tényleg csak egy villanás volt, hogy az étel és az ital, az evés, ivás, az is az Isten tiszteletünk része, mint az életnek az összes többi része. És így fejezném be, szintén Rick Warrennek a szavaival, aki azt mondja, hogy ezzel egy döntéshez is érkeztünk, amikor így ír, Jézus válaszút elé került, beteljesítse Isten dicsőségére a küldetését, vagy meghátráljon. Kényelmesen, önközpontban érdegéljen tovább, vagy pedig feláldozza magát. Nekünk is pontosan ezt kell eldöntenünk, ez a Gecsemáné kert imádságra vonatkozik. Saját céljaink megvalósításáért, kényelmünkért, örömeinkért akarunk élni, vagy pedig Isten dicsőségére, és az örök jutalom ígéretére tekintve. Itt az ideje eldönteni ezt a kérdést, kiért fogok élni? Magamért, vagy Istenért? Az igazi élet ott kezdődik, hogy teljesen odaszánjuk magunkat Istennek, Krisztusnak, és ha valaki nem biztos abban, hogy ezt megtette már, nincsen más dolga, mint hogy befogadja őt és higgyen benne. Ezzel szeretném így zárni, ezt erősítem meg. Ez a két dolog az, ami a hívő életnek nem csak a egyszeri, hanem mindennapos eseménye, hogy hinnem kell, ezt amiről szó van, hogy Isten szeretetből teremtett, kiválasztott engem, az ő dicsőségére teremtett, hogy dicsőítsem őt. Én ezt erre vagyok kiválasztva, és én ezt hiszem. Ezt ebbe kell meggyökereznünk újra meg újra minden nap, ma is. És a másik, hogy elfogadjam azt a Krisztust, akit ő értem adott halálra. El kell fogadnunk őt, be kell fogadnunk Jézust az életünkben, mint megváltónkat és urunkat. El kell fogadnunk tőle a bűnbocsánatot, és be kell fogadnunk lelkét, aki majd megadja az erőt ahhoz, hogy betöltsük Isten tervét. A Biblia azt mondja, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És akkor itt azt mondja, olvasomat arra hívom, bárhol legyen is éppen, hogy hajtsa meg a fejét egy pillanatra, és halkan suttogja el Istennek azt az imát, amely megváltoztatja örök sorsát. Jézus, hiszek benned, és befogadlak téged. Erre mondtam, hogy lehet ma is konfirmálni. Akár aki itt van, akár aki a képernyők előtt van, a felvetett dolgokra válaszolhat ezzel az imádsággal, és most majd, amikor éneklünk, akkor utána az imádság keretében lesz is egy ilyen kis csend, hogy ha van valami elhatározásunk, ezt elmondjuk Istennek. Amen. Válaszul az új énekes füzet 161. énekét énekeljük, rejts most el szárnyad alá. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük az emlékeztetést, hogy mi végre teremtettél minket. Akár bajban vagyunk, akár szenvedésben, akár sötétségben, akkor is adtál annyit már, hogy ezekből az áldásokból mégis dicséretet énekelhetünk. Áldunk édesatyánk azért, hogy szeretsz minket, hogy gyönyörködsz bennünk, és áldunk téged azért, hogy erre a gyönyörködésre hívsz minket is. Köszönjük, hogy gyönyörködhetünk benned, a te nagyságodban, a te szépségedben, a teremtményeid, a teremtésedben keresztül is. De gyönyörködhetünk benned még az embertársainkban, a családunkban, a történelemben és az eseményekben is. Gyönyörködhetünk benned a természet csodáiban, és köszönjük, hogy gyönyörködhetünk benned Jézus Krisztusban, az ő életében, és az ő halálában is, az ő megváltó halálában. Köszönjük, hogy gyönyörködhetünk a feltámadás csodájában. Köszönjük, hogy azt nekünk ilyen biztatás, hogy ez az élet, amit itt élünk, ez nem az egyetlen igazi élet. Köszönjük, hogy sokkal nagyobbra és gazdagabbra hívtál el minket. Sőt, azt is köszönjük, azt a szabadságot, ami a mai üzenetnek a eredménye, gyümölcse, hogyha te rád hallgatunk, hogyha a te várakozásodnak akarunk eleget tenni, akkor szabadok lehetünk a világ összes váradalmától, elvárásától, kényszerítésétől. Bárcsak átélhetnénk ezt, Urunk, nem csak felnőttek, hanem gyerekekként is. Segíts, hogy az az evangélium, az az örömüzenet, ami annak idején a rabszolgatartó társadalmat is felszabadította, hogy az minket is, ennek a világnak a rabságában és a bűnrabságában sínylődő embereket is felszabadíthasson. Szeretnénk, Urunk, megvizsgálni most magunkat. Kérünk, hogy szent lelkeddel világíts át minket, hogy tényleg a te dicsőségedre élünk-e. Kérünk, hogy vizsgáld meg minden mozdulatunkat. Segíts, hogy úgy menjünk el innen, hogy nem görcsölve, de mégis te rád figyelve, ahogyan Jézus tette, nézzük, hogy mi az, ami te neked örömöt szerez, mi az, ami a te nevedre dicsőséget hoz, mik azok a jó tettek, mik azok a rendes viselkedési szokások, amik neked örömet szereznek. Tudjuk, Urunk, hogy te szeretsz minket, így is és úgy is, de azért szeretnénk jók lenni. Nem azért, mert ki akarjuk érdemelni az üdvösséget, köszönjük, hogy azt már megkaptuk, de azért, hogy neked örömet szerezzünk hálából. Így kérünk, Urunk, hogy vizsgáld meg az szokásainkat, az időbeosztásunkat, az ételünket, italunkat, még a spejzünknek is a tartalmát, hogy mit halmozunk fel, mivel tápláljuk magunkat. Nem csak testileg, hanem lelkileg is. Mivel töltjük az időnket? Mennyi abból a káros, az ártalmas, a neked nem tetsző? Így kérünk, édesatyánk, hogy csiszolgass minket, hogy egyre jobban hasonlítsunk a te fiadra, Jézusra, hogy téged tudjunk dicsőíteni minden mozdulatunkkal, minden tettünkkel, minden gondolatunkkal. Úrunk, szeretnénk most közben járni azokért, akik gyászolnak, kérünk, hogy te add a vigasztalásodat az örök élet reménységével. Te adsz és elveszel, te adod az életünket is, és te neked van hatalmadban vissza is venni azt. Így kérünk, Urunk, hogy adj nekünk alázatot, hogy így tudjuk élni a napjainkat, hogy ajándékként fogjuk föl minden napunkat, és készek legyünk, hogyha te vissza akarod venni. De Urunk, köszönjük, hogy örök életre hívsz, és köszönjük ezt a reménységet, amit adsz. Imádkozunk azokért, akik betegek, akik halálos ágyon vannak, akiknek fáj a mozgás, minden mozdulat csak nyögéssel megy. Imádkozunk azokért, hogy legyél a szenvedésükben, hadd tudjanak eközben is te rád figyelni és veled lenni. Te könnyítsd meg az ő szenvedéseiket. Imádkozunk azokért, akiknek nagyon nehéz a munkájuk, az orvosokért, a pedagógusokért, de minden más területen levőkért, döntéshozókért, akiknek nagyon nagy hatósugarú döntéseket kell hozni. Kérünk, hogy adjál nekik bölcsességet, és te add nekik azt a szabadságot, hogy egyedül csak a te dicsőségedet és az emberek javát nézzék, ne a mások véleményét és különböző pártoknak vagy divatoknak az elvárását. Kérünk, Urunk, hogy adjál ébredést ebben a világban, hadd ismerjenek meg téged, használj minket föl arra, hogy mi is tudjunk rólad beszélni, a te mintáidat, a te életedet eléjük élni, és hadd legyünk a te méltó képviselőid. Hadd töltsük így be a hivatásunkat, a küldetésünket a te dicsőségedre. Szeretünk, áldunk, magasztalunk, nem csak szavakkal, nem csak énekkel, nem csak imádsággal, nem csak igehirdetéssel, hanem főleg az életünkkel, a viselkedésünkkel. Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. záró énekünk, a 181. ének, az új énekesfüzetből, tőled árad minden áldás. Fennállva énekeljük ezt az éneket. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten bennünk áldás, békesség, viszontlátásra.